mennyiben tegeződöm, és úgyhogy elnézést a váltás legyen a tárgyalásunk szereplődés között. Kis Csilla vagyok, 6. éve vagyok tagja az Európai Társulatnak, és hát oka van természetesen annak, hogy ezt a témát vállaltam be, vagy ezt a témát dolgoztam föl, miről természetesen majd fogok beszélni. Elnézést kérek Önöktől, majd elmesélem, mert illik egy kicsit hozzá lehet kapcsolni, hogy hogyan vagyok én most itt. Úgyhogy egy kicsit még majd meg is kell nyugodnom, illetve a telefonomat bekapcsolva hagyom, mert most olyan események vannak, ami miatt lehet, hogy remélhetőleg, hogy nem fogok, de lehetséges, hogy telefon kapok. Az áldozat törvény, hát sokkal sok ismerős arc van itt, tehát én azt gondolom, hogy itt ugye előadásokra is, akik járnak, tehát évente mindig minimum egy a nagy törvények közül, tehát a világot működtető, nem fizikai világot működtető törvényeket szép sorba kerültek az én az előadásokon, és az áldozat törvény is ezek közül az egyik. És hát a címnek azért választottam, hogy szenvedés vagy szent misztérium, mert általában az áldozatról az emberek többségének az áldozat a szenvedés. Lemondás, valaminek az elvesztése, feláldozom magam, tehát legtöbbünk gondolkodásában csatlakozik hozzá az áldozat, tehát a szenvedésnek a minőségi jelzője, és hogy hogyan tudjuk az áldozatot, mint olyan misztériumnak, hogy Szepes Mária szavaival élve, mágiának nevezni. A felhasznált irodalom is egyébként három fő irodalmat használtam fel, amivel kicsit próbáltam az én személyes tapasztalataimat is aztán beletenni. Elnébeszántnak tehát az ősi bölcsességből az áldozat törvénye, illetve Szepes Máriának az áldozat mágiája, és a mester Redvitternek a mester az ösvénye, Mesterek és az ösvény. Miről is fog szólni ez az előadás? Próbáltam nagyjából összeszedni, hogy miről szeretnék beszélni. Akik már hallották előadásomat régebben, azok talán emlékeznek, hogy rám azt szokott jellemezni, hogy én beviszem a személyes tapasztalásaimat az ilyen előadásban. Elég sok földjeggyel rendelkezem. Nem légy tényleg tegnap, bocsánat, tegnap volt a születésnapom is, tehát hogy mika jegyű vagyok a napkényen, és egy kicsit jellemző rám, hogy a megélt, vagy a tanult, olvasott ismereteket szinte rögtön próbálom a gyakorlati életbe, vagy a saját életemben is alkalmazni. Egyébként is a pitának a nyak, a testi szimbóluma, tehát mi a nyak, összeköti a földet és az eget, én egy kicsit így is értelmezem magamnak, mert tényleg ez jellemző rám. Tehát a személyes aspektusról is fogok beszélni, és annak, hogy miért éreztem úgy, hogy most, éppen most ennek a törvénynek a törvényről való beszélgetés miért annyira aktuális. Elhelyezem a világot működtető törvények közé az áldozat törvényét. Beszélek egy picit az áldozat profán definíciójáról, tehát arról, ahogy a hétköznapi életekben az áldozatra gondolunk. Beszélek az áldozati cselekvésről, hogy ez mit jelent. Az áldozat a magyar nyelven, rendkívül érdekes, számomra érdekes cikket találtam az internetben, ahova összehasonlítja az áldozatot, hogy a magyar nyelven mire használjuk, és egyéb más nyelvekben, és itt is van a magyar nyelvnek egy különlegessége. Illetve az áldozat fogalma a keresztény katolikus környezetben, hiszen itt élünk. Tehát igazán én úgy gondolom oka van, hogy ide születtünk ebbe a katolikus környezetbe, és hát itt nagyon fontos Jézus Krisztusnak az az üzenete és az a szerepe, ami az én olvasatomban ő elhozott a világnak az agápé szeretetről. És ez is szorosan fűződik, én úgy gondolom, az áldozathoz. És az áldozat miben lépte a spirituális, tehát ezotérikus úton. És talán itt remélhetőleg a végére fog értelmet nyerni, hogy miért nem tudtérni, és miért nem tudni szenvedés, tekintek én magam is az áldozatra. Témaválasztás személyes aspektusa és aktualitása. Én egy elég speciális élethelyzetben élek, amit látszólag, tehát nem titok ez, egy 21 éves nagyfiam van, aki orvosi hiba következtében mozgássérült lett, és ugye kerekesszékben éli az életét. És amikor én ezt a feladatot, vagy hát a férjemmel ezt a feladatot megkaptuk, akkor ugye az első reakciónk az volt, hogy egy hatalmas korlátot éltünk át, tehát volt egy kialakított ideálunk az életünkről, egy tervünk, és egy látszólag külső körülmény abszolút egy korlátot volt. Tehát egyrészt ugye lekorlátozta az álmainkat, vágyainkat, és hát bizony egy elég erős korlátot nyújtott, vagy adott a mi életünkre és annak megélésére. És miközben megértem a pszichológiai szakaszokat, a haragtól kezdve, ahogy haragudtam én a Jóistenre is, meg a Teremtőre, meg mindenkire, az elfogadáson át eljutottam a megbékélésig. És azért mondom ezt a szót, hogy megbékélés, mert a pszichológia elfogadást mond, mint végső szakasz a veszteség feldolgozására. De én úgy gondolom, és itt jön be a teozófia, és itt jön be az a spirituális út, amivel találkoztam az életem során. Ugyanis az elfogadásban mindig benne van egy számomra, és ezt tapasztaltam a szülőtársak között is, egy beletörődés, egy lemondás. És a megbékélés számomra pont annyival több, hogy itt a korlátokat önként felvállalva, amikor már nem korlátként éli meg az ember, azt ismeri fel, hogy nem bezárulnak kapuk ezáltal, hanem új tapasztalatok nyílnak, és új kapuk nyílnak meg ezen keresztül. És igen, ez volt ezért itt, amit, hogy az én személyes életemben a csúcspont az volt, amikor már hálát tudtam adni azért, hogy ez történt, mert már azt tudtam nézni. Tehát amikor már megismertem a karma fogalmát, megismerkedtem a teozófiával, akkor már úgy tudtam nézni, hogy ezeket önként tudom vállalni, és hogy igen, tehát hogy új tapasztalat birtokába tudok ezen az áldozaton, vagy ezen a felvállaláson keresztül jutni. Viszont sose felejtsük el, hogy mindig ott van a szabad akarat. Tehát mindig az ember dönthet, hogy a magunkkal hozott, és itt már nem külső korlátként szerepel akkor a korlát, hanem hogy akik mi itt vagyunk, gondolom a karma törvényével meg a karmával találkoztunk, gondolom többségünk el is fogadja, hiszen azért van ebben az előadáson, és nem egy másikon. Tehát amikor felismerjük, hogy ez is a saját teremtésünk, ahol most jelen pillanatban, amilyen körülmények között élünk, akkor már ennek önként felvállalása már egy új tapasztalatnak a kapuja lehet. És itt megint egy személyes élmény, a napokban láttam egy tévésorozatot, szellemekkel suttogó, vannak ilyen spirituális, vagy ilyen érintőleges spirituális sorozatok, amiket úgy időként megnézek, és a hölgynek a születésnapját ünnepelték, és egy olyan számomra érdekes mondatot mondott, mert nem azt mondta, hogy egy évet öregebb vagyok, hanem azt mondta, hogy ünnepeljük meg azt, hogy egy évet letudtam. És ezt most pozitívan mondta ő. Tehát, hogy attól függ, honnan nézzük, hogy az életünkből fogyott el egy év, vagy ledolgoztunk még egy évet abból, ami az életfeladatunk, illetve közelebb kerültünk a másik kapuhoz. Számomra ez egy nagyon érdekes, tehát elgondolkodtam ezen a mondaton, és már nem a korlátot láttam, hanem a lehetőségeket, új kapuk nyíltak, és Szepes Máriától idehoznám azt az idézetet, ami számomra fontos volt, hogy aki képes arra, hogy önmagát feláldozza, nem válik áldozattá. Minden szolgálatoddal váltság díjat fizetsz a szabadulásodért. Ez kicsit kapcsolódik fel ennek a filmsorozatból lett mondathoz is. Nem beszélek nagyon gyorsan? Nem keresehető, mert néha hajlamos vagyok, ahogy itt belelendülök, hogy... És pont az aktualitása. Tehát, hogy ezt nem kell külön önöknek is vázolnom, megmondani, hiszen itt élnek önök is, meg ti is, és értitek, tehát, hogy gazdasági, társadalmi, erkölcsi válság közepette élünk most, amit nagyon-nagyon sok ember megvisel különböző szempontokból. Tehát megvisel anyagilag, emberi kapcsolatokat, munkahelyek vesznek el. Itt nagyon-nagyon nehéz, még egy picit azoknak az embereknek is, akik már valamit egy kicsit emelgetik a fejüket, hogy meg tudjanak maradni viszonylag középen. Tehát, hogy ne a félelem uralkodjon el a gondolkodásunkban, meg az érzelmi világunkban, hanem úgy tudjuk ezt is felfogni, mint hát aminek meg kell történnie, meg kell, és a belső viszonyunkat tudjuk megváltoztatni a történésekhez. A történéseket nem annyira tudjuk. És viszont föl tudjuk úgy is fogni, hogy ez idézőjelben külső korlát, de egy nagyon jó gyakorlási lehetőség bárki számára azáltal, hiszen külső körülmények kényszerítenek arra minket, hogy önmagunkat korlátozzuk. Most gondoljunk csak például a fogyasztói társadalomban élünk, ugye a mértéktelen fogyasztásra. Egyszerűen nincs pénzük már az embereknek, tehát oda kell figyelni, hogy mire költik és miért és hogyan, és a szükségleteiket jobban fel kell, hogy mérjék. Most csak egyik aspektusát mondtam. Vagy hát ezt azt tettem, most hirtelen nem, de önök is tudnák sorolni, hogy egy válság, ugye egyrészt egy korlátozás is, de lehetőség is. Ez nagyon gyakran most már azért médiában is már hallottam, hogy ez tényleg így van. És ezt a pszichológia is ezt mondja, hogy a krízis az mindig valaminek a válsága, ugye valaminek az elvesztése, de ugyanakkor mindig egy új lehetőségnek is a kapuja. Mentségek keresése, igen. Tehát ebben a helyzetben igazán elő kell vennünk a megkülönböztető képességünket. A kvalifikációk közül az úton, ugye a teozófia is mint az elsőnél említi a megkülönböztető képesség fejlesztését. Vagyis hogy el tudjuk dönteni, hogy mi a helyes, helytelen, jó, rossz, fontos, lényegtelen, lényeges. Tehát, hogy, és odaírtam magamnak, hogy a boltos példa, azt tapasztaltam, hogy egy személyes tapasztalat, hogy amióta így ezek az anyagi problémák, válságok jöttek, a környezetemben is többen mondják, és én magam is tapasztaltam például, hogy növekedett a pénztároknál a becsapás. Én magam például többet is megéltem, tehát hogy tehát a pénztáros, bocsánat, elnézést, hogy pénztárosok is vannak, vagy volt, tehát hogy nem tisztelet a kivételnek is természetesen nem erre gondolok, de bizony ezt tapasztaltam. És ilyenkor az emberek például helyes vagy helytelen cselekedetnél mentségeket is tudnak találni. Tehát meg tudják ideologizálni, hogy hiszen mennyivel nehezebb, nem tőlem, tehát hogy nem, mondjuk tőlem is lop, mert már olyat is hallottam, amikor ugye úgy hát loptak, vagy ilyen, szóval amikor azt megidegítettek, tehát megmagyarázták, mint a régi időben, hogy nem az egyéntől lop, hanem az államtól lop, meg a nem tudom micsoda, tehát hogy ilyenkor hajlamosak az emberek mentségeket is keresni arra, hiszen a saját szükségleteiknek, a szükségletének a kielégítése is veszélyben van. Ugye szokták sokszor emlegetni a megélhetési lopást is például, és ez mintha mentség lenne mindenre. Tehát, hogy akkor nyugodtan a másik embernek a kertjébe bemehetek, vagy bármit csinálhatok, mert hogy megélhetési bűnözés, megélhetési lopás van. És itt tettem hozzá azt, hogy igazán a válság arra is alkalmas, hogy önmagunkban le tudjuk mérni, hogy hol tartunk. Tehát, hogy épp hogy elsajátítottunk már esetleg önzetlen cselekedeteket, amiket még próbára tesz ez a helyzet, és ilyenkor teljesen bezárni, hogy nem, hát én most ebben a helyzetben magam sem bírok többet, holott nem feltétlen biztos, hogy mindig anyagiakkal tudunk áldozni, illetve ilyenkor mutatkozik meg igazán az embernek az embersége. Tehát nehéz helyzetben, hogy mennyire tudunk ugyanúgy szolgálni, vagy áldozatképpen állni egy olyan valamihez, aki segítséget kér tőlünk. A világok működtető törvények, csak nagyjából egy kicsi rendszert gondoltam, hogy beillesszük az áldozat törvényét ebbe a világot működtető törvényekbe. Tehát az ugye természetes, hogy a fizikai világot, fizikai törvények uralják, és ugye a finomabb világoknak is megvan a maguk törvénye. És ezek közül tényleg csak ilyen nagyjából idézőjelt átismétlésként, hogy a karma-dharma törvénye, amit szoktak okokozat, hatás-visszatartás, az egyensúly és felelősség törvényének is nevezni, vagy a dharma, amit ugye úgy is szoktak, hogy India adott az emberiségnek életfeladatot fordítani. A reinkarnáció és a fejlődés törvénye az egységbe való visszatérés útja, a megnyilvánulatlan isteni lényegünk kivontakozása lényegében a reinkarnáció és a fejlődés törvényén keresztül történik. Ugye az analógia törvénye, mint fent úgy lent, mint a makrokozmosz, ugye a mikrokozmosz. Ezt azért emelném ki, mert számomra például az áldozat törvényén is, mert ki fogok rá térni, de egyébként is, amiről beszéltem, hogy a spirituális tanításoknak a gyakorlati életben való alkalmazása nekem nagyon-nagyon sokat segített az analógia törvénye. Csak sose szabad elfelejteni, hogy ez nem egy-egyben való tükrözés. Tehát, hogy ez csak valamiféle iránymutatás, valamiféle láthatás, hogy nagyjából ugye mi történhet ott, vagy innen következtetünk az itteni törvény, következtetünk az itteni eseményekből a felső történésekre is fordítva, de ugye soha nem egy-egyben tükrözés, hiszen a személyiségünkön keresztül zajlik ez a következtetés. És ugye az áldozat törvény, amiről most szeretnék részletesebben beszélni, a mesterek szerint az egyik leggyorsabb a spirituális úton és arra, hogy visszatérjünk az egységbe, illetve hát nem tudom, hogy az U-betűt ismerik-e, akik mondjuk jártak ugye a teozófiai előadásokra, ugye a teozófia szimbólumként használ az anyagban merül, tehát a léleknek az anyagba merülésére ezt az U-betűt használja, hogy amikor elindulunk az egyből, és ezen az anyagba süllyedve, a legmélyebb önzőségen keresztül, ugye a másik U-betű másik szárán már emelgetve a fejünket és visszatérve az egybe. És azt is ugye szoktuk emlegetni, hogy az U-betű lefelé szálló ágán az önzés, mint olyan a fejlődés segítő tényező, hiszen ugye individuális, független, önálló lényé kell válnunk, és ebben az önzés segít, majd ennek a tudásnak, a tapasztalatnak a birtokában indulunk újra vissza az egységben. Az áldozat igazán, az áldozati tett, ugye aminek mondjuk a keresztény katolikus kultúrvilágban Jézus Krisztusnak az áldozata volt a legmagasabb szintű, az inkább az U-betű felső szárára jellemző, tehát azokra a lelkekre jellemző inkább, akik már U-betűben kicsit már emelgetve a fejüket, nekik már ez a fejlődés útja. És hát jó hírosszi, akik itt ülünk és előadásokat hallgatunk és próbáljuk magunkat kicsit tudatosabban szemlélni, azokra már inkább ez az út igazán az, ami előttünk áll. Miért fontos, hogy megismerjük ezeket a törvényeket? Én ezt most így felolvasnám, jó, hogy most leszülünk. Ha megértjük és megismerjük a törvények működését, nem egy hatalmas erő markában érezzük magunkat tehetetlenül, nem azt érezzük, hogy életünk eseményeiért nincs befolyásunk, hanem épp ellenkezőleg. Ha megértjük ennek az erőnek a működését, oda visz minket, ahová akarjuk. A tudásunkkal velük, és nem ellenük dolgozunk, azonnal a rendelkezésünkre állnak. Hát szerintem ezt szemben nem lehetett volna. Márhogy nem, ja bocsánat, tehát ezek mind abból az irodalomból, nem akartam mindenhova külön hívni, tehát ezek nem az én szavaim. Kicsit megnéztem, utána néztem, hogy mi az a, tehát hogy a profán definíciója, tehát általában mit teszünk ma akkor, amikor az áldozat szó mint olyan, hogy áldozati cselekvésről hallunk, vagy megjelenik. Kihoztam pirossal, mert ugye össze fogom majd a spirituális értelmezésnél hasonlítani, hogy valamilyen sérelmet szenvedett, elesett, segítséget szoruló emberre gondolunk, amikor az áldozatra mi fölnéztetünk be. Tehát, hogy ezek az értelmezéseket azért hoztam ide, ugye, hogy mind egy negatív előjellel szerepelnek, tehát sérelmet szenvedett, elesett, segítséget szoruló. Hogy az áldozat, ez a magyar értelmező kéziszótárból, az áldozat olyan személy, aki valamely szerencsétlenségnek, sorscsapásnak, emberi gyengeségnek vagy gonoszságnak terhét, nehézségét és súlyos következményét akaratán kívül, olykor méltatlanul is kénytelen elviselni, illetve aki akaratán kívül kerül valamilyen fonák helyzetbe, vagy megtorlás nélkül kénytelen apróbb nehézséget, alkalomszerű kellemetlenséget elviselni. Nem is igazán azért hoztam ide, hogy most itt a tartalmi részét nézzünk, hanem a szavakra figyeljenek. Tehát, hogy mi kapcsolódik bennünk az áldozat szóhoz. Csupa-csupa ilyen negatív felhang, tehát negatív szó, ami egyáltalán mint az áldozat szóhoz bennünk előjön, amikor ezt halljuk. Az áldozat, mint cselekvés. Az újszövetség előtti korok, tehát, hogy még az ószövetségi zsidó kultúrkörben, ugye általában jellemző volt a tárgy állat, mondjuk az ember áldozatot már nem annyira, mint mondjuk a régi ősi időszakban, de hát ugye azért hittem, hogy az ószövetség előtti korokban. Az áldozat vagy áldozat bemutatás lényegében egy istentiszteletnek volt a legnagyobb cselekménye. Ez már az első foka volt annak, hogy az ember mint olyan megéri az áldozati cselekvést, hiszen egy transzcendens személynek Istennek ajánlott föl valami olyat, amit ő birtokol. Tehát lényegében megbont magától valamit, feláldozott valamit, de már, tehát hogy első lépésként egy transzcendens valakihez, akitől ennek fejében valami jó tételét vár. Jobb termést, esőt, nem tudom, tehát ismerik önök is ezeket a történeteket. Lényegében egy ajándékot, egy meghatározott vallási szertartás keretén belül átvitte a profánból a Szent Virágba ezzel az áldozati cselekménynek ennek a cselekvény útján. Ebben a feltartásban ugye megérte az ember a függőségét, bűnösségét, és vele a transzcendens igényeit, ugye az istenséget hívja, megszólítja, felelősségre vonja, ugyanakkor tudja, hogy az istenséggel való kapcsolatnak, párbeszédnek kifejezést kell adnia, és ez csak emberi tettekkel és jelképekkel teheti. Tehát ezzel lényegében próbáltam összefoglalni ennek az áldozati cselekvésnek a lényeget, de itt még mindig ott tartunk, hogyha ezt összefoglaljuk, tehát az új szövetségi korok előtt lemondás, valami elvesztése, korlátozás, bűnbocsánat, kényszer, tehát megfelelni a vallási előírásoknak, lemondani a tulajdonról, mondjuk egy istenség kedvéért és az általa nyújtott előnyökért. Tehát két dolgot emelnék ki, hogy lemondás, elvesztés, korlátozás és valami előnyért. Mert hogy majd, amikor később visszatérünk, pont ennek az ellenkezője a spirituális értelmezésben, de viszont első lettekét itt kezdte az ember megtanulni, hogy valamiről már le tudott mondani valami magasabb cél érdekében, mondjuk egy Isten vagy Istenség érdekében. De vár cserébe valamit, ez is lényeges. A keresztény katolikus értelmezést azért is tettem oda, mert ugye a teozófiai társulat az egy spirituális társulat. Rengetegen vagyunk itt, többféle vallás, ugye ez nem egy vallás. Tehát van köztük buddhista, van köztünk hindu vallást követő, én mondjuk kereszténynek vallom magam, és ebben a kultúrkörben élve hozzám a kereszténység nagyon-nagyon közel áll, és ezért is gondoltam, hogy ha már egyrészt itt élünk, másrészt, hogy közel áll, hogy azért ne felejtsük el azt az áldozatot, amit a keresztény kultúrkörben, ugye Jézus Krisztus képvisel, és amit az emberiségét hozott. Most amit kiemeltem, hogy a legnagyobb ünnep a nagybőjt, ugye Jézus 40 nap a pusztában megküzdött a kísértésekkel, ugyanis a nagybőjt a keresztény világ egyik, tehát ugye a húsvétot megelőző, tehát húsvéttal együtt, az egyik legnagyobb ünnepköre. És ugye a nagybőjt a keresztény világon abszolút az áldozatnak és a lemondásnak az egyik szimbóluma, hiszen ilyenkor például nagyon sokan szoktak hívő katolikus emberek Jézus Krisztus követve, amikor ugye megküzdött a kísértésekkel, az ő iránta való szeretet jegyében valamilyen lemondást, valamilyen fogadalmat tenni. Én például hallottam az ismerőseim közül, aki azt fogadta meg, hogy 40 napig nem néz tévét. És így lelkiségben is az áldozatot megélve, lemondva felkészül a húsvéti ünnepkörre is, Jézus Krisztus feltámadására. Valaki az alkoholt vonja meg, valaki nagyon komolyan veszi, hogy a hús megvonás, tehát nem csak péntekenként, hanem 40 napon keresztül ugye nem eszik, tehát télre is tartja ezt, hogy nem eszik húst. És ugye itt megint csak arról van szó, hogy egy istenség iránti, tehát egy transzcendens lény iránti szeretetből, odaadásból korlátozzuk önmagunkat. De ebben már az ószövetségi korokhoz képest ugye nem tárgyat áldozunk, nem állatot, nem ember, ugye a nagyon régi korokban, hanem önmagunkból, tehát önmagunkat korlátozzuk, a vágyainkat, például ugye az előfelsorolt dolgokkal. És ugye ennek az ünnepkörnek a legnagyobb eseménye, a teremtő legnagyobb áldozata, az egyszülő fia feláldozása az emberiségért. Ezt a keresztény kultúrkör, tehát hogy ahogy értelmezi, de lényegében most, hogyha magát Jézus Krisztus személyét egyszerűbben nézzük, és most kivesszük, akkor is, tehát az életét áldozta valamiért, mondjuk egy hitért, ha most csak Jézus nézzük. És Jézus Krisztus, és ez feltétlenül az áldozathoz, én úgy gondolom, hozzátartozik, lényegében az agapé szeretetet hozta el az emberiségnek, tehát azt a feltétel nélkül isteni szeretetet, ami isteni eredetű. Mi is ez az agapé szeretet? Azért hívjuk így, mert a magyarban nincs rá külön, tehát nincs rá külön kifejezés. Ez a szeretet azon formája, amely adni és áldozni kész egy másik személyért, annak a legjobbát keresve. És két legfontosabb jellemzője van az agapé szeretetnek, teljesen önzetlen, tehát azt keresi, ami a legjobb annak, akit szeret. És majd mindig kérem önöket, hogy ahogy megyünk végig a diákon, hogy mindig egy picit analógiában gondolkodjanak. Tehát, hogy én most itt ugye beszélek az agapé és Jézus Krisztus által hozott szeretetről, de próbálják az áldozat törvényét mindig analógiában, önmagukban is, a saját életükben így követni. És az elkötelezett szeretet, vagyis bármi történik is, a szeretete megmarad. Tehát nem függ, nincs elvárás, nem függ attól, hogy a másik hogy viselkedik, mit csinál, stb. És ezt különbözteti a többi szeretettől, gondoljanak a barátságra, vagy a szerelmi szeretetre. Ugye ott általában elvárunk valamit, persze azt mondjuk, hogy nem, de hogy ugye viszont kapunk valamit, egy viszont érzelmet, egy viszont szeretetet, tehát egy olyan kapcsolatban, ahol hiánykódtunk egymásban általában, tehát hogy ezt különbözteti meg, és hogy nem személyfüggő. Tehát, hogy pont, hogy ugye, amit a spirituális úton haladóknak is, hogy minden ember a testvérünk, és bárhogy nem könnyű, bárhogy teszik, bármit csinál, bármit mond, meg kéne próbálnunk látni benne az ő isteni lényét, az ő halhatatlan lényét, ami még most megnyilvánulatlan, vagy nem teljes egészében nyilvánul meg, csak részben, de hogy igazán ugye ezt kéne megpróbálnunk meglátni, még akkor is, olyan cselekedetet csinál ellenünk, ami bennünk irányunkban nem igazán pozitív. És nézzük a magyar nyelvet. Az az érdekes, hogy az áldozat szót a magyar nyelven használják egyedül hétköznapi értelemben. Más nyelvekben az áldozat csak szakláris szó. Tehát szakláris, aztán lehet, hogy tévedtem, nem tudom, nem jártam utána, látom, de úgy próbáltam úgy azért végignézni, tehát hogy igazán szak, tehát magát az áldozatot más nyelvekben szakrális tettekre, vagy szertartásokon belül használják. És úgy, mint a magyarból, tehát magyar, hogy egy édesanyja gyermekért, családjáért, katona a hazájáért áldozatot hoz, a tudós a tudományért áldozatot hoz, barát a barátjáért hoz áldozatot. Ez a magyar nyelvre jellemző, és itt ideírtam a Fehér Ló fia című mesét, ugyanis a népmesék tele vannak az önkéntes áldozatnak a szimbólumaival. És nekem például a Fehér Ló fia jutott eszembe, ahol nem tudom, emlékeznek-e rá, aki ismeri a mesét, hogy amikor a Fehér Ló fiát a testvérei lent hagyják az alvilágban, ugye mert a három királylány szépen fölhúzkodják, akiket ő megmentett, akkor ő tovább vándorol és találkozik a griffmadárra. És a griffmadár tudva levőleg emberhúst teszik. És a griffmadár nem volt otthon, és esett az eső és vihar volt, és a fiókái ott voltak kitéve a fészekben, és hogy a Fehér Ló nem törődött ezzel, ő a köpenyével beborította a griffmadarakat, és megvédte őket. Áldozatot hozott, annak ellenére, hogy sejthette, és nem is védte, tehát megvárta, amikor eláll a vihar, hogy a köpenyét magához vegye, megérkezett a griffmadár, ugye körülnézett, érezte az emberszagot, az első az volt, hogy, és aztán megkérdezte a fiókákat, hogy ki az, aki segített, és mondták, hogy ott fekszik még a bokor alatt, hogy ő védte meg őket, és várja a köpönyegét. És hogy a griffmadárra hatott az áldozati cselekvés, amit a Fehér Ló fia hozott, mert hogy ő se ette meg, sőt felajánlotta akkor, hogy akkor felviszi a felvilágba. De még a Fehér Ló fia más önkéntes áldozatot is tapasztalt, például amikor a saját húsából vág ki, és azzal eteti ugye a Fehér Ló fia, de mondjuk az egyik ez például. És tele van a magyar népmesék, tele vannak egyébként az önkéntes áldozatot bemutató szimbolikus történésekkel. Összefoglalva, az ember ilyenkor a szívéből, idejéből, erejéből, javaiból, az életéből ad valamit, kisebb-nagyobb mértékben. Így az áldozathozó megnemesedik, megdicsőül, hiszen valami nemes, önzetlen, önfeláldozó szeretetet él meg az ember a hétköznapi életben. Ezzel a magyar nyelv beviszi a szentet a profánba. Tehát lényegében az áldozati cselekvés az önmagukat, tehát bennünket is emel, és ennek a hatása hosszú távon, tehát hogyha ezt valaki gyakorolni tudja az életében, egy hosszú távú pozitív hatással van a lelki életünkre. Az áldozat a spirituális úton. Tehát lényegében a Teremtő, amikor megnyilvánult, a legnagyobb áldozatot hozta, hiszen a Logosz az önfeláldozás aktusával nyilvánult meg, és kiárasztotta a világegyetemet. Az áldozat tartja benne a világegyetemet, és áldozattal éri el az ember a tökéletességet. Vagyis most, hogyha elképzelik, hogy a végtelen nyugalmában és békéjében a Teremtő egyszer csak, most nagyon leegyszerűsítem a történetet, és ez nem a teozófia, de nem úgy, tehát egyszerűen mondom a történetet, egyszer értett egy olyan készletét, hogy a megnyilvánulatlanból megnyilvánult lesz. és mit csinált, hiszen önként korlátozta magát, megteremtette az anyagot, a fizikai világot, és azzal, hogy ugye de önmaga megteremtette az embert, hiszen csak emberen keresztül tudta a fizikai világot megtapasztalni. Tehát önként és boldog áldozatot. Az áldozat igazi lényeg az élet önkéntes és boldog kiáradása, hogy más is részesüljön benne. Tehát az isteni lényét nagyon leegyszerűsítve a monádokon keresztül millió formák millióit hozta keresztül, önmagát osztotta, korlátozta azért, hogy az ő isteni lényéből más is részesüljön, és elfogadva a mi tökéletlenségünket, megadja a lehetőséget, hogy megtapasztalva őt, ugye amikor megtaláljuk istenségünket, visszatérjünk egy tapasztalattal térni hozzá, ami az ő tapasztalatát is bővíti. És most akkor szeretnék visszautalni arra a személyes aspektusra, amit az elején mondtam, hogy miért volt az, amikor, tehát hogy miért fontos nekem ez a saját személyes életemből ennek a törvénynek valahol belül az értelmezése. Tehát, hogy amikor már elfelejtettem, majd eszembe jut. Igen, mert én is közben az át a szenvedés aspektusa. És ugye itt beszélnék egy kicsit arról, hogy mikor jön ehhez az áldozati tevékenységhez, mikor társul hozzá maga a szenvedés, mint olyan, amit a profán definícióval is ugye kiemeltem, hangsúlyoztam önöknek. Ugye azt tudjuk, hogy kettős természetűek vagyunk, nagyon egyszerűen, tehát az, amit a fizikai világon megjelenik, ez a mi személyiségünk. Tehát a fizikai, asztrális, mentális testtel, de igazán ez csak a ruhánk, a formánk. Tehát a halhatatlan énünk, tehát az, ami életeken keresztül vándorul és gyűjti a tapasztalatokat, annak öröm az adás. A teremtő kinyilvánult adásából, analógiában. Viszont a személyiségünk, ugye a forma, az a biztonságot a birtoklásban találja meg. Tehát addig, amíg a magasabb énünk diszharmóniában van az alacsony énjével, aki a birtoklásban elégül ki, és minden egyes lemondás, korlátozás, elvonás, veszteségnek fájdalommal jár, ugye, mert hogy azt értik, hogy ugye veszélyeztetik a kisegón, addig a pillanatig ott lesz a szenvedés aspektusa. És a szenvedés aspektusa csak akkor jelenik meg, ha az adás nem a személyiség harmonikus működéséből, hanem kisebb vagy felsőbb rendűségből fakad, amely vagy alá, vagy fölé rendeli magát egy másik embernek, ezáltal hiánypótol, diszharmóniát teremt és elkülönít. Ez pedig a Magyar Teozófiai Szolgálat Alapítvány küldetés nyilatkozatából idéztem ide, de majd erről a végén is fogok egy kicsit beszélni. Egyébként eszembe jutott, hogy az előbb mit... De most már nem olyan fontos. Az áldozati cselekvés folyamata, igen, egy picit előre szaladtam lényegében, amiről beszéltem, amikor a teremtő megnyilvánította önmagát. Az önmagában létezés teljes nyugalmának boldogságából a tevékenységbe való átmenet a logosz áldozata. Most megint egy picit önmagunkra gondolunk, vagy együtt gondolkodnak velünk, hogy velem, hogy képzeljék el, amint mondjuk így nagy nyugalomban, békében, otthon, tévét néznek, pihennek, nézik a naplementét, olvasgatnak, és egyszer csak jön egy telefon. És valaki a környezetükből segítséget kér önöktől. El kéne ugyan ide, meg oda kocsival, mert ez és ez történt meg, stb. És egyszerűen azt kell önöknek eldöntenie, hogy a végtelen nagy boldog nyugalomból tevékenységben, cselekvésben lendülnek-e. És abban a pillanatban, hogy cselekvésben, tevékenységben lendülnek, egyrészt áldozatot hoznak, ugye ez az egyik aspektusa, a másrészt, hogy abban a pillanatban, amikor cselekszünk, megjelenik maga a karma, illetve ha nem cselekszünk, akkor is. Tehát ebben a történetben, ha nem cselekszünk, szabad akarat dönthetünk úgy, hogy kitalálunk valamit, hogy miért nem tudunk menni, abban a pillanatban a nem cselekvés is. Ugye, tehát segítséget kértük, de a szabad akarat ott van, de abban a pillanatban a nem cselekvés is karmát teremt. És amikor elkezdünk cselekedni, de ugye ott akkor a logosz, megtapasztalja önmagát egy korlátozáson keresztül. Hiszen korlátozunk önmagunkat, a lustaságunkat legyőzzük, felöltözünk, nem tudom, lehet, hogy mi pénzt is fektetünk bele, mert autóval kell valahova elmenni, de adunk valamit és korlátozunk magunkat. És ezzel a korlátozáson keresztül, most most újból a robot milliónyi formát hoz létre, de megadja a képességet nekik, hogy olyanokká váljanak, mint ő. Ehhez a mondatban csak azt tudnám hozzáfűzni, hogy azzal, hogy mi cselekszünk, és azzal, hogy áldozati cselekvést hozunk létre, azzal példát is mutatunk, nem direkt módon, hanem egyszerűen hatás útján. Az asztrál világon keresztül hatás visszahatás, csak azzal, hogy tesszük a dolgunkat, anélkül, hogy hirdetnénk fennem, hogy mi mit csinálunk, ez a világban elindítja a maga hatását. És ugyanakkor a logosz türelmes és közben elviseli a tökéletlenséget, ez megint csak egy példa lehet számunkra, hogy nem feltétlen kell, hogy mindenki úgy gondolkodjon, és mindenkinek megvan a maga útja, maga darmája, maga élete, és az, hogy ki milyen módon áldoz, az is ő hozzá tartozik. Én például itt vagyunk a Siddhárt Alosztály szervezésében, és ugye az elnökünk szervezésében ezen az előadáson. A Siddhárt Alosztály kimondottan ezt vállalta föl, hogy ezeket a nyílt előadásokat megszervezi, hogy könyveket fordít, hogy segítkezik a kiadásban. Tehát nem feltétlenül egy szervezet szolgálatán keresztül, hanem otthon emberek, Siddhárt Alosztály tagjai ülnek, és saját idejéből áldoznak arra, hogy például a teozófia eszméjét és tanítását továbbadják, meg népszerűsítsék. És közben nem haragszanak azok, akik nem ezt teszik. Ugye? Az anyag és a forma természete. A legtöbb tevékenysége az elfogadás, tehát igen, tehát a forma az kapni szeret, és amit megkap, az birtokolni. Ezt is kicsit már érintettem, mert érzi, hogy ezen keresztül maradhat fenn. A legegyszerűbbre gondoljanak, ha élelmiszert teszünk magunkhoz, vagy bármi olyan dolgot, vagy veszünk magunknak, tehát a forma mindig az adás, tehát hogy ő kapjon, és amit kap, az birtokolni tudja. És amit megszerzett, azt igyekszik megtartani. Nagyon erősen ragaszkodik az ego, de ez nem csak fizikai dolog, ez lehet egy hatalom, lehet egy pozíció, bármi. Tehát nem csak ilyen fizikai, már ez is fizikai, de értik, tehát nem a megfogható dologra kell csak gondolni. Ha áldoz magából, halálfélelmet érez, és a veszteség szenvedését, áltatottos tehát szenvedését, ezt nem tudom, lehet, hogy lemaradt itt valami, én szerintem arra gondoltam, hogy még egy úgymond vallásosnak mondó ember is lemond, áldoz, csak hogyha ha hozzájárul, tehát a szenvedés és az áltatos megadás, akkor már ott egy picit spirituális szempontból az áldozat maga, akkor is veszteségnek éli meg, hiszen szenved, tehát akkor ott az áldozat már nem annyira tiszta. Az áldozati tevékenység fejlődése, igen. Tehát miközben az emberi lélek járja az útját, ugye életek erre inkarnációkon, vagy inkarnációkon keresztül, a monád is ugye megtapasztalta az ásványi, növényi, állati mi voltál, vagy életformát, mielőtt ugye emberi lelkekké fejlődtünk volna, és ugye az egész világ áldoz. Az ásványoktól kezdve egész az állatokig és az emberig. Tehát ásványok ugye tápanyag formájában felmódik, és építi a növényi formát. A növények táplálják az állati formát, az állatok, ragadozók, ugyanaz a helyzet, már minimálisan megjelenik a szenvedés érzése egyébként. Vagyis az alacsonyabb forma pusztulása feltétel a magasabb forma létének, de az élete folytatódik a magasabb rendőben. És ugye az életformák mindegyikére igaz, tehát ránk is, emberekre is, és ezt most, hogyha megint egy kicsit ilyen szimbolikusan gondolkodunk, tehát hogy az egónak az alacsonyabb szintű pusztulásai vagy lemondásai táplálják a magasabb, öntetlenebb, felsőbb cselekvényeket vagy tetteket. Az alacsonyabb forma pusztulásának tapasztalata, a fejlődő monád megismeri a formák mulandóságát ezen keresztül, és a különbséget az elpusztult forma és a fennmaradó élet között. Ezt Enni Besant az áldozat törvényéből, a könyvéből vagy írásából idéztem, szerintem ez így összefoglalja az előzőeket, amiről előzőleg beszéltem. Az áldozati tevékenység fejlődése az embernél, ami nagyon fontos, hogy mindig megadatott a szabad akarat. Tehát, hogy mindig van választási lehetőségünk, hogy melyik utat választjuk, de azt tudni kell, hogy annak következménye van. Tehát bármilyen külső körülmény volt ránk a karmánk, dönthetünk úgy, hogy nem teljesítjük, vagy nem töltjük be a szerepünket, de hogy addig, amíg nem oldottuk meg azt a feladatot, ez a karma törvényével ismeretes, akkor mindig újra és újra megkapjuk azt a leckét, amíg meg nem tanultuk, hogy elfogadjuk és megoldjuk. A fejlődés eredménye nem a pusztuló formával, hanem a halhatatlan élettel azonosítja magát, vagyis legyőzi a forma halálfélelmét. Tehát abban a pillanatban, amint el tudjuk lényegíteni, hogy nem úgy tekintünk egy áldozatra, mint ami elvesz tőlünk, hanem az, ami hozzánk ad egy új tapasztalattal, vagy egy szélesített önmagunk kiterjesztésével, abban a pillanatban akkor már a felső énünk győz, és nem a forma, és nem a személyiségünk, akinek ugye a halálfélelem az a veszteségünk, halálfélelem jelenik meg. És kezdetben a nagy tanítók tekintély alapon kinyilatkoztatták az áldozat törvényét, azért, hogy az emberiség elkezdje ezt gyakorolni, és ilyenek voltak például azok a vallások, ugye, amikről már úgy beszéltem az előadás elején. Az első lesz a fejlődésben. Tehát az embernek először arra kellett rájönnie, vagy arra kellett rá vezetnie ugye, az embereket, az emberiséget, hogy része vagyunk az egésznek. Tehát, hogy minden mindennel összefügg, és össze van kapcsolva nem csak az alatta, hogy akik táplálják őt a formájukkal, ásványok, növények, állatok, hanem a felette álló életekkel is. És ugye az első leckeként azt már felismerte, hogyha a fizikai létét a természet tartja fel. Tehát a növények, állatok nélkül ő elpusztulna. És hogy azt is felismerte, hogy ugye ezen életek áldozata révén marad ő fent, így ugye neki is áldoznia kell. Adósága van, amit valahogy le kell rónia a magasabb világok felé. Ugye ezek voltak az állat és tűzáldozatok például, de itt még a gyarapodásnak a vágya készült erre az áldozatra, mint már az elején beszéltem, tehát mindig valami könyörgés, valami jó tett időjárás, stb. Gazdag termés, tehát valami elvárás volt, de már tudott áldozni a sajátjából, tehát már a veszteséget egy magasabb cél érdekében odaadta, vagy tehát, hogy elviselte. A következő lépés az volt, amikor már az áldozatot járó jutalmat már nem ebben mérte, hogy ő termés, meg stb., hanem fölé helyezte a fizikai szintbe, ugye például bizonyos vallásoknál, vagy a keresztény katolikus hitvilágban, ugye a mennyországban. Tehát már nem közvetlen érintette a jutalom, hanem egy táborra helyezett, megfoghatatlan, nem feltétlen tapasztalható ebben az életében, a mostani tudatával tapasztalható jutalmat kap érte. A fizikai tárgyakhoz való ragaszkodás felváltotta a mennyei örömök vágya, ez is egy vágy, ugye áldozok, és kapok érte valamit, de már egy magasabb szintű vágy. Ennek a célja az volt, hogy legyőzze a testét, tehát emelkedjünk, és korlátozni tudjuk mondjuk a fizikai szükségleteinket, ugye gondoljuk a bőjtökre, legyőzze a lustaságát, és egy tevékenységét valamilyen szabályok szerint, amit a vallás ugye rendezett, hasznos medelbe terelje, és ennek eszköze volt például a fáradtságos napi vallásos szertartások, például a mártírok, vagy a szentek életéről talán önök is olvastak. Nekem az egyik kedvencem Szent Erzsébet egyébként, akinek az életéről így olvastam. A harmadik lecke elismerte kötelességét, melyel a rész az egésznek tartozik, és amikor már jutalom nélkül képes szolgálni, tehát az adás öröméért. Itt még mindig megjelenhet egyébként, hogy adni jó, és én jó ember vagyok, de ez megint egy magasabb szintű nem is tudom, következmény, vagy vágy, vagy elvárás. Képessé válik elszakítani magát a formától, a fizikai testétől, és a fejlődő, halhatatlan élettel vállal egyre nagyobb közösséget. Tehát, hogy egyre inkább kapcsolatba tud kerülni, és nem az egója, vagy a fizikai teste uralja az ő cselekedeteit. Ez egyfajta közömbösség, de nagyon kiemeltem, hogy nem közönösség. Mert sokan ezt úgy összekeverik, tehát a közönösség nem az tehát az érzelmek hiányát jelenti, inkább a közömbösség itt azt jelenti, hogy külső tényezők, események nem befolyásolják őt a tettei cselekményeiben, se pozitívan, se negatívan. Tehát se a határtalan öröm, se pedig a nem tudom, tehát a nagy krízisek vagy katartikus események sem. És amikor idáig eljut valaki, akkor mondhatjuk azt, hogy már nem teremt karmát. A legmagasabb szint a buddhikus sík, itt az áldozat örömteli tevékenység, és nem mentálisan belátott kötelesség. Tehát ugye végig mentünk a test, az érzelem, amikor a mennyországi örömökkel, amikor mentálisan belátjuk, ugye, hogy ez a feladatunk, és örömöt okoz, hogy ezt tesszük és jók vagyunk, és a legmagasabb szint, amikor egyszerűen csak természetes, hogy adni, áldozni, és nincs mellett a szenvedés aspektusa. És ilyenkor az egy mindenkivel egynek érzi magát. És ahogy tartozom neki, ő tartozik nekem, de hogy minden mindennel összefügg, és ez már nem tartozásként van számon téve, hanem ez természetesen így van, hogy egyszerűen így tudunk egymással együtt élni és együtt haladni az úton. Az ember örömmel adja oda magát a szolgálatra, hogy rajta keresztül az isteni élet áramolhasson. Végső felismerés. Amint megszűnik a küzdelem, megszűnik a szenvedés is, mert a szenvedés a diszharmóniából, a sózódásból, az ellenszegülésből fakad. Ahol azonban az egész természet teljes összhangban működik együtt, ott a szenvedésnek minden feltétele hiányzik. Végső cél. Az emberi fejlődést gyorsítani, a jó törvényt szolgálni, a világ nehéz terhének egy részét átvenni. Visszatérés az egybe, Szepes Máriától vettem, a karma körforgásából való kiemelkedés mentőkötele, az önkéntesen hozott, tudatos áldozat. Az áldozat tesz mágussá bennünket, sorsát pedig csak a mágus változtathatja meg. Egyébként ez, ha valaki tudjuk, szereti vagy olvasott már, ez az áldozat mágiája, illetve varázsigéi nagyon, nagyon hasznos és gyakorlati mutatásokat ad Szepes Mária ebben a tekintetben. A szolgálat mint eszköz, és itt szeretnék egy picit kitérni, ugye beszéltem már önöknek róla, hogy júniusban bejegyezték a Magyar Teozófiai Szolgálat Alapítványt, ahol néhány jó barát, nem csak társulati tag, de társulati tagok kezdeményezésére gyakorolják az áldozat törvényét, és úgy választották, hogy mi egy szervezeten keresztül és a cselekvés útján gyakoroljuk, és csak azért említettem meg, mert nem feltétlen mindenkinek ez az útja, de hogy a küldetés nyilatkozatban én úgy éreztem, hogy ideillő egy idézet. A szolgálat egyenlő felek közötti kapcsolat, egy misztérium, amely az átadás és a tisztelet élménye. A szolgálat azon az alaptételen nyugszik, hogy az élet természete szent, hogy az élet egy szent misztérium, melynek magasabb célja van. Amikor szolgálunk, az életet teljességében látjuk. A szolgálat szemszögéből mindannyian össze vagyunk kapcsolva. Minden szenvedés olyan, mint az én szenvedésem, és minden öröm olyan, mint az én örömöm. A szolgálat iránt érzett motiváció természetesen és elkerülhetetlenül ebből a látásmódból fakad. Mit tehetünk? Itt a végére egy ilyen kis reggeli invokációt tettem, így az előadásnak a zárásáért. Felolvasom, jó? Aztán gondoltam, hogy ezzel így zárnám. Uram, köszönöm, hogy a napfénye újra beragyogja a földet. Köszönöm, hogy a napban ott láthattam téged. Köszönöm, hogy a fényből én is részesedhetem, és így feltöltődve szolgálhattam téged. Felajánlom magam ma is, hogy eszközöd lehessek, hogy a feladatot, mint nekem szántál, betölthessem. Béke, derű, erő és szeretet töltse be a szívem, hogy így hirdethessem a nevem az emberek körében. Köszönöm szépen. Meggondoltam, és hogyha valami...